János evangéliuma 9. és 10. fejezet. Az előző fejezet végén Jézust a zsidók majdnem megkövezték, mert azt állította, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. Ezért Jézus eltávozott onnan. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Az evangéliumokban ez az egyetlen lejegyzett eset, amikor Jézus egy olyan embert gyógyított meg, akinek a betegsége születése óta megvolt. Ezen kívül az apostolok cselekedeteiben is olvashatunk gyógyításokról, olyan emberek életében, akik születésüktől fogva betegek voltak. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Voltak olyanok, akik a születés előtti bűnről tanítottak. Azt állították, hogy a gyermek akkor is bűnbe eshetett, amikor még az anyja méhében volt. Sokan ebben hittek is, és ezért tették fel ezt a kérdést Jézusnak a tanítványok. A rabbik Plátótól, a nagy görög filozófustól kölcsönözték azt a gondolatot, hogy az emberek már születésük előtt szellemként léteztek, és arra vártak, hogy testi formát ölthessenek. Egyesek jó szellemek voltak, mások pedig rosszak, és ez a mormonok tanításával is egyezik. Érdekes, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ha vétkezünk, akkor Isten közvetlen módon büntet meg minket. Isten megbüntet azért, mert valami rosszat tette. Úgy gondoljuk, hogy a nehézség, a fájdalom, a szükség azért jön ránk, mert Isten így büntet minket a rossz tetteinkért. De ha ez így lenne, akkor Istennek igazságosnak kellene lenni ezzel az ítéletformával kapcsolatban. Ezért minden ember, aki ugyanolyan bűnt követett volna el, ugyanazt az ítéletet kellene kapja. Jelenleg nincs érvényben ilyen ok-okozati összefüggésben történő ítélkezés. De el fog jönni az idő, amikor Isten igazságosan fog ítélni minket. Jelenleg azonban az Isten magához akarja vonzani az embereket. Jézus megmondta, hogy nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam azt. A Jobbot vigasztaló embereknek is hasonló hozzáállásuk volt Jobb megpróbáltatásaihoz. Biztosan valami szörnyűségeset tettél, ember, csak valld meg Istennek, és ezzel szenvedésed véget fog érni. Miért húzod tovább a nyomorúságodat? Ne próbáld elhitetni velünk, hogy ártatlan vagy. Senki nem szenvedhet így, ha csak nem valami gonosz ember. De mivel Jobb teljes történetét ismerik a Bibliából, ezért tudjuk, hogy Jobb nem Isten ítélete miatt szenvedett annyit, és nem is az általa elkövetett bűnök miatt. A sátán kísértette őt azért, hogy Istennek bebizonyítsa, hogy Jobb el fog bukni. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Szerintem nem helyes a fordítás Jézus válaszában, mert azt sugallja, hogy az ember azért született vakon, hogy az Isten jót cselekedhessen az életében. Nem az Isten tervezte el azt, hogy ő így szülessen, csak azért, hogy aztán Jézus hősként meggyógyíthassa őt. Ez egy hibás értelmezés. Az eredeti görög szövegben nincs semmiféle pont, vessző vagy egyéb mondatjel. Ezeket a fordítók teszik hozzá, hogy értelmet adjanak a szövegnek. Ezúttal szerintem a helyes értelmezés szerint pontot kell tenni a nem ő vétkezett, nem is a szülei után. Azután egy új gondolat következik. Azért, hogy nyilvánvalóak legyenek rajta Isten cselekedetei, én az Atyám munkáját kell végezzem. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Szerintetek miért tette ezt Jézus? Én nem tudom rá a választ, de ez nagyon érdekes, mert tudom, hogy elég lett volna, hogyha csak egyetlen szót szól, mert a másik vakembert is csak a szavain keresztül gyógyította meg Jerikóban. Megkérdezte tőle, hogy mit szeretnél? Hogy visszakapjam a szemem világát? Jézus azt válaszolta. Menj utadra! És a szemei megnyíltak és látott. Egy másik vakembernek Jézus megérintette a szemét, és megkérdezte, hogy látsz-e most már? Egy kicsit igen, de úgy látom, mintha fák járnának körülöttem, és minden nagyon homályos. Jézus ismét megérintette a szemeit, és amikor ismét kinyitotta, tisztán látott. Most pedig ahelyett, hogy csak szólna, vagy csak ráhelyezni a kezét a szemére, egy igen érdekes dolgot csinál. Lehet, hogy csak további zavart akart okozni a vallási vezetőknek, akik már nagyon fenték rá a fogukat, mert szombaton meggyógyította a sánta embert a bethesdai tónál. És törvényellenes tett volt az is, hogy szombaton sarat csináljon valaki. Még olyan cipőt sem lehetett szombaton felvenni, amelyet be kellett csatolni, mert még az is munkának számított, ha becsatoltad a cipődet. Hasonló értelmetlen törvénymagyarázatok miatt Jézusnak ez a cselekedete is a szombatnap törvényének megszegését jelentette. Majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak. Sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem. Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Figyeljük meg, hogy ez az ember miként mondja el lépésről lépésre, hogy kicsoda Jézus. Most még csak azt tudja, hogy egy Jézus nevű ember gyógyította meg. Megkérdezték tőle. Hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Jézus két szombatnapi törvényt is megszegett, mert gyógyítani sem szabadott szombaton. Semmiféle gyógyítási műveletet nem lehetett aznap végezni. Ha elvágtad a sarkadat, nem engedhettél rá hideg vizet, mert az gyógyító hatású volt, hanem szenvedned kellett, amíg a szombatnapnak vége, és utána kezdhetted a gyógyítást, de persze akkor már túl késő volt. Megmenthettél egy életet, de nem kezelhettél senkit sem, semmilyen betegségében szombatnapon. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. Az előzőekben azt mondta róla, hogy egy Jézus nevű ember, most pedig kijelenti, hogy ő egy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták. Te vagy az ő tanítványa. Mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, hogy honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Sokan ezt a verset bibliai alaptanításként kezelték. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket. De ezt a verset innen kiragadva nem lehet azt állítani, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösök imáját, mert ez egy meg nem tért ember és a farizeusok közti beszélgetés része. Az ember itt nem egy bibliai alapigazságot, hanem egy olyan gondolatot közöl, amelyet akkoriban sokan így gondoltak. Sokan mégis ez alapján azt állítják, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösök imáját. De ez nem így van, mert a Biblia nem ezt támasztja alá. Vajon meghallgatja-e Isten a bűnösök imáját? Hát hogyan fogadtad be őt az életedbe? Ha nem hallaná meg Isten a bűnösök imáját, akkor egyikünk sem lenne megtérve. Isten igenis meghallgatja a bűnösöket, és ez az ő kegyelmének megnyilvánulása. Viszont ha én Isten gyermekeként imám közben bűnös gondolatokat engedek a szívembe, akkor az Úr nem hallgatja meg az imámat, ahogy Dávid is mondta. Az Ézsaiás 59. fejezete szerint Isten keze nem rövid a szabadításra, a füle sem nehéz a hallásra, de a bűneid választanak el Istentől. A bűn téged elválaszthat Istentől, de nem lehet azt állítani, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, amikor imádkoznak. Jézus mondta, hogy a vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza. Isten tehát meghallotta a bűnös imáját. Azt is olvashatjuk, hogy az Úr füle nyitva áll az igazak előtt, és meghallja a kiáltásukat. De a füle a bűnösök számára is nyitva áll, amikor azok Isten kegyelmért és segítségért esedeznek. Isten együttérző és kegyelmes. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? A farizeusok úgy okoskodtak, hogy amit Jézus mondott, az nem igaz. Szerintük az ember vaksága az ő bűnének következménye volt. Jézus megmondta, hogy nem követett el bűnt, de a farizeusok mégis ezt feltételezték róla. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Ez a negyedik fejezetben történt beszélgetése emlékeztet, amikor Jézus a szamáriai asszonnyal beszélgetett a kútnál. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ezt a meggyógyított embert kiközösítette a szervezett vallás világa, kiutasították, de Jézus megtalálta és magához vette. Jézus pedig ezt mondta. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Van egy mondás, amely szerint senki sem olyan vak, mint az, aki nem akar látni. Ez volt a helyzet a farizeusokkal is. Ők azt állították, hogy látnak, azt állították, hogy mindenkinél jobban értik az írásokat, mégis visszautasították azt, hogy valóban meglássák a valóságot. Az embert a tudása alapján fogják megítélni, és a farizeusok birtokolták a tudást, látták a fényt, de nem mentek a fényre. A 10. fejezet folytatása ennek az eseménysorozatnak. Jézus azt mondja. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. Később kijelenti, hogy ő maga az ajtó. Ha egy ember más úton akar bejönni, az egy rabló. Egyedül én vagyok az út, mondja Jézus. Ha jó cselekedeteid alapján akarsz bejutni a mennyországba, ha úgy akarsz odajutni, hogy vallásoskodsz, akkor ez soha nem fog sikerülni. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság, az élet. Senki sem jöhet az atyához, csak én általam. Dr. Adam Smith, aki nagyon sokat utazott a Szentföldön, igen nagy kulturális ismeretre tett szert az ottani emberek körében. Egy lenyűgöző könyvet írt biblikus háttérrel, és beszámol arról, hogy egy napon egy pásztorral beszélgetett, aki elmagyarázta neki, hogy miként terelik este a juhokat az akolba, ahol azok biztonságban vannak. De ő azt mondta a pásztornak, hogy ezen nincs semmilyen ajtó, hogyan tudják megakadályozni a juhokat abban, hogy elmenjenek. A pásztor azt válaszolta, én vagyok az ajtó, ha egyszer már minden juhben van, akkor lefekszem a nyílás elé, és itt alszom. Egyetlen juh sem jöhet ki, és egyetlen farkas sem mehet be, csak akkor, ha keresztül megy rajtam. A pásztor nem ismerte a Bibliát, nem onnan ihlette a szavait, de mégis azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Jézus erről az akkorról beszélt, amikor azt mondja. De aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Este több juhcsordát is bevezettek az akolba, éjszaka összekeveredtek, és reggel, amikor a pásztor ki akarta vezetni őket a legelőre, odaállt az ajtóhoz és hívta őket. Az ő juhai ismerték az ő hangját, kijöttek a többiek közül és követték őt. Hiába próbálnád utánozni azt a hangot, a juhok nem követnének téged, mert ismerik a pásztoruk hangját, és csak neki engedelmeskednek. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Ha mindezt lelki párhuzamba állítjuk, a világ kétféle emberből áll. Azok, akik az ő juhai, és azok, akik nem. Ő ismeri a juhait, és nevükön szólítja őket. Számomra minden juh egyformának tűnik. Figyelem a juhokat a domboldalon, mind egyformák, de a pásztor, aki őrzi őket, a nevükön szólítja őket, ha például egy közülük el akarna kóborolni. Füttyent egyet, és a puli rögtön utána ered, visszatereli azt a nyájhoz. Így ismer téged is a te mennyei pásztorod, mert a neveden szólít. Mikor a pásztor hívja a juhokat, minden juh hallja az ő hívó hangját, de csak a saját juhai fogják követni őt. A Róma 8. fejezetében ezt írja Pál. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Annak ellenére, hogy mindenki hallja a hívását, mégiscsak az ő juhai válaszolnak. De honnan tudhatod, hogy az ő juha vagy-e, vagy sem? Válaszoltál-e a hívására? Ha igen, akkor az ő juha vagy. Ha nem, akkor nem vagy az övé. Ilyen egyszerű. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mit jelent, amit mondott nekik. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mind tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Itt nem Mózesre vagy Illésre utal, amikor azt mondja, hogy aki előtte jött, az tolva és rabló. Ő arra a velejéig rothadt vallásos rendszerre utal, amivé a judaizmus vált. Egy más utat kerestek Istenhez, és megpróbálták az embert munkálkodásán keresztül eljuttatni Istenhez. Itt Jézus a farizeusok ostoba törvénykedését támadta. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik. Az bejár és kijár, és legelőre talál. Én vagyok az ajtó, mondja Jézus. A judaista vallási rendszer nem fog Istenhez eljutni, csak rajtam keresztül. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. És pontosan ezt okozták a tévtanítások és a téves vallási rendszerek. Lopni és rabolni fognak, és végül pedig elpusztítják az embert. De Jézus azt mondta. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Mekkora ellentét van a vallási rendszerek és a kereszténység között? Sajnos a kereszténységet gyakran a világ egyik vallásának tüntetik fel. De a kereszténység nagyon távol áll a vallási rendszerektől. Ha tanulmányozzuk a vallási rendszereket és összehasonlítjuk azokat a kereszténységgel, ez azonnal nyilvánvalóvá válik. Az alapvető különbség abban áll, hogy a vallásokat egytől egyig az a törekvés jellemzi, hogy az ember el akarja érni Istent. Ha egy rajzot kellene készítsek, amely a vallást jelképezi, akkor egy kört rajzolnék, amely a földet jelképezi, egy felemelt kezű embert rajzolnék a körre, amint megpróbálja Istent elérni. Az ember a földről indul ki, és megpróbál elérni a mennyországig, a végtelenig, Istenig. A vallásos rendszerek mind arról szólnak, hogy az ember miként próbál hidat építeni Istenig. De bármilyen magasra is nyújtózol, nem tudsz kinyúlni a végesből a végtelenbe. Lehetetlen. Ha a kereszténység rajzát kellene elkészítsem, akkor a földet jelképező körön levő emberhez egy mennyből lenyúló kezet rajzolnék. A kereszténység Isten törekvése arra, hogy elérje az embert. Amikor Jákob menekült testvére Ézsau elől és Bételbe érkezett, talált egy nagy követ, amelyet párnaként használt, és mivel menekülés közben nagyon kimerült, ezért elaludt. Álmában egy létrát látott, amely a földtől az égig ért, és az Úr a létra tetején állt. Az angyalok pedig le is feljártak ezen a létrán a mennyország és a föld között. Amikor reggel felkelt, hatalmas lelkesedéssel mondta. Valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Az este, amikor ideérkeztem félelmemben, fáradtan, tele aggodalommal és fájdalommal, akkor még nem voltam tudatában Isten jelenlétének. Ez a hely egy elhagyott, sziklás, terméketlen terület. Nem tudtam akkor, de most már tudom. Figyeljük meg az igeidők használatát. Az Úr itt van, de én nem tudtam, de most már tudom. A vallás ezt a létrát a földről kiindulva kezdi építeni, hogy felérjen a mennybe. A kereszténység esetében ez fordítva van. a végtelen elérte a végest. És ezt el is tudom fogadni, mert a végtelen Isten le tud nyúlni, hogy elérje a végest. De a vallással hatalmas problémáim vannak. A véges akarja elérni a végtelent, ami soha nem fog sikerülni. Amikor Jézus elhívta egyik tanítványát, azt mondta nekik. Miért csodálkoztok azon, hogy azt mondtam, láttalak a fügefa alatt? Ennél sokkal nagyobb dolgokat is fogtok látni. Ettől kezdve meglátjátok, hogy megnyílik a menny, és az angyalok le is felszállnak az ember fiára. De mit mondott ezzel? Azt, hogy én vagyok Jákob lajtórjája. Én vagyok az út Istenhez. Meglátjátok, hogy a mennyország megnyílik, Isten lenyúl és építi a létrát. És a létra én vagyok, akit Isten készített, amelyen keresztül az ember elérhet Istenhez. A vallásos rendszereknek egytől egyig megvan az a kötelesség és munkarendszere, amelynek meg kell feleljél ahhoz, hogy Isten elfogadjon téged. A kereszténység azt állítja, hogy semmilyen munkálkodáson keresztül sem fog Isten elfogadni téged. Ezek mind szennyes rongyok az ő szemében. Hited kell legyen ahhoz, hogy Isten szemében elfogadható legyél. Nem megigazulást kereső cselekedeteken keresztül, hanem hitáltal fog az ember Isten elé kerülni. A vallás azt állítja, hogy elég jó kell legyél ahhoz, hogy Isten elfogadhasson téged. A kereszténység pedig azt állítja, hogy nem lehetsz elég jó ahhoz, hogy Isten elfogadjon téged. Az egyetlen út arra, hogy ő elfogadjon téged, a fia által lehetséges. Akiben a fiú van, élete van, akiben nincs a fiú, annak nincs örök élete. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Mekkorát hazudik a sátán a keresztény élettel kapcsolatban? A sátán munkája volt az is, hogy a kereszténységet vallássá változtassa, és sajnos igen sikeresen tette ezt. Nagyon sok helyen a kereszténység vallássá alakult át, és amikor ez az átalakulás megvalósult, akkor az igazi kereszténység meghalt. Átalakult egy külsőséggé, és Pál már az ő idejében is felhívta azokra a figyelmet, akik csak külsőségekben tisztelték Istent, de erőtlenek voltak és élettelenek. A vallás rámutat valamire, és azt mondja, hogy így kell éljél, ha azt akarod, hogy Isten elfogadjon téged. De nem ad segítséget abban, hogy úgy tudjál élni. Jézus viszont megmutatja az utat, és azt mondja, hogy nem tudjuk magunk megcsinálni, de ha hiszünk ő benne, akkor ő bennünk fog lakozni, átveszi az irányítást az életünk fölött, és erőt ad ahhoz, hogy olyan dolgokat tegyünk meg, amit saját erőnkből nem tudunk. Mert ő azt akarja, hogy bőségben éljünk az Atyával való kapcsolatunkban. Egyetlen vallás sem biztosítja az erőt számodra, amely segítene abban, hogy a tanítása szerint éljél. Csak a kereszténység pumpálja beléd Isten erejét, hogy olyan életet élhess, amelyet Isten elrendelt számodra. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres, nem pásztor. Akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. Jézus rámutat arra, hogy mi a különbség a valódi pásztor és a véres között. Egy fiatal lelki pásztor egyszer odajött hozzám, mert egy gyülekezet felkérte, hogy ő legyen a lelki pásztoruk. Elment hát a gyülekezetbe, ahol prédikált egyet, és az embereknek nagyon tetszett. Aztán találkozott a gyülekezet vezetőivel, akik elmondták neki, hogy mennyi lesz a fizetése és mik lesznek a kötelességei, valamint, hogy mik a szabályok, amelyeket ő be kell tartson. Azért jött hozzám, mert nem tudta, hogy elfogadja-e vagy ne a felkérést. Én arra bátorítottam őt, hogy ne fogadja el azt. Azt mondtam neki, hogy ők nem pásztort keresnek, hanem bérest. Felfogadnak téged arra, hogy légy a lelki pásztoruk, hogy azt mondd majd, amit ők akarnak hallani, és azt csináld, amit ők mondanak. ők nem pásztort keresnek, hanem béreszt, és én nem lennék senki bérese. A szolgáltatásaim nem eladók. A bérest nem nagyon érdekli a nyúnyáj, a pásztort sokkal inkább. A pásztor ismeri a juhait, szereti a nyájat, az életét is odaadná értük. A béres viszont veszély esetén elfut, mert ő csak egy béres. Mi mást várhatnánk tőle? A többi vallás mind béresként viselkedik. Elfutnak és otthagynak téged a farkasok prédájának, akik szétszaggatják és szétszélesztik a nyájat. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Manapság az a helyzet, hogy nagyon sok béres található a templom emberei között. Nem nagyon érdekli őket a nyáj, mert ők béresek. Csak azt akarják, hogy megfejjék Isten nyáját. Éjszakánként azon törik a fejüket, hogy milyen új módszert találjanak ki arra, hogy még több pénzt csikarjanak ki az emberektől. Hatalmas pénzeket költenek arra, hogy profikkal megírassák azokat a leveleket, amelyekben cselszövevényeiket írják bele, hogy még jobban megfejhessék a nyájat. A pásztor fő foglalatossága az, hogy etesse a nyájat, jó legelőkre terelje azt, ahol növekedni tudnak. Jézus azt mondta Péternek, legeltesd a juhaimat. Péter pedig azt írta, legeltessétek az Isten nyáját. Isten nagyon megáldott minket, megáldotta azokat a befektetéseket, amelyeket elindítottunk. Olyan bőséget hozott ránk, amit elképzelni sem tudtunk azelőtt, és én köszönöm Istennek, hogy az áldások miatt lehetőséget ad arra, hogy a fizetésem felét visszaadjam a gyülekezetnek minden évben. A fiam azt kérdezte, hogy apa, miért prédikálsz még mindig? Már régen nyugdíjba vonulhattál volna. Visszaadod a fizetésed felét, miért nem vonulsz vissza, és miért nem élsz nyugalomban és bőségben? Miért hajtasz annyira még mindig? Már nincs erre szükséged. Csak mosolyogtam, és azt kérdeztem, hogy akkor mit fogok csinálni? Ez a szívem, a szerelmem, az életem, hogy etessem Isten nyáját. Annyira szeretem, hogy akár teljesen ingyen, fizetés nélkül is itt volnék veletek. Nagyon dicsőséges kiváltság látni azt, hogy miként munkálkodik Isten. Van, amikor meghívnak az emberek, hogy beszéljek különböző dolgokról, és azt kérdezik, hogy mennyi a honorárium, amit kérsz. Hatalmas élvezet azt mondani, hogy egy nagyon gazdag atyám van, aki az összes költségemet állja. Nem kérek semmiféle honoráriumot. Mekkora áldás az, hogy ingyen kapjuk azért, hogy ingyen adhassuk tovább. Köszönöm Istennek ezt a pozíciót, amibe helyezett. Akárcsak Pál, én sem vagyok megvehető egyetlen ember által sem, mert Istennek tartozom elszámolással, az ő szolgája vagyok, és az ő munkáját végzem. Nem vagyok béres, az ő pásztora vagyok, aki a nyáját eteti. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim is ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Itt rólunk nem zsidókról beszél, mert Krisztusban nincs zsidó, nincs görög, nincs barbár vagy pogány, mert mind egyek vagyunk ő benne. Nincs előkelőség, hanem mind egyformák vagyunk Krisztusban. Rövid haj vagy hosszú, ing és nyakkendő, mind egyek vagyunk ő benne. Ő a közös nevező, aki minden emberek által emelt akadályt lerombol, amelyet azért építettek, hogy megkülönböztessék magukat másoktól. Az egzisztencialista filozófia egyik legszomorúbb mellékterméke az, hogy az embert elszigeteli. Azt állítja, hogy nincs egy közös igazság alap, csak az számít, hogy te személyesen milyen tapasztalatokat szerzel, és ezek alapján te magad döntöd el, hogy valami igaz-e, vagy nem. De ez az igazság csak számodra lesz az, mert a melletted levő emberek ezt egészen másként értelmezhetik, ezért egyedül el vagy szigetelve a többiektől. A modern művészet az egzisztencialista filozófia kifejeződése. A festmény úgy néz ki, mintha valaki egy vödörfestéket rálocsantott volna a vászonra, amely onnan lefolyt, majd felvett volna egy kék labdát, és odavágta volna néhányszor a vászonhoz. Utána pedig címet is ad a festménynek. Naplemente a Grand Canyon felett. Nézed a képet, és valaki melletted állva megjegyzi. Ó, ugye milyen gyönyörű! És azt kérdezed magadba, hogy mit láthatnak ezek ebben? A kritikusok kijelentik, hogy ez egy kiemelkedő darab. Itt egy szem, ott egy sarok, vagy egy kéz a kép sarkába ledobva. Klasszikus művészet. Én meg nem látok semmit sehol. De pontosan ez a lényeg. Mindenki magának kell értelmezze ezeket. A történetek is úgy érnek véget, hogy nincs igazán megoldásuk. A főhős elsétál az úton lefelé, és nem tudod, hogy kiveszi-e a revolverét és fejbe lövi-e magát, vagy lehet, hogy hazamegy és kibékül a feleségével, és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. A megoldás nélküliség a lényeg, az, hogy te magad fejezd be a történetet, mert ez az egzisztencialista filozófia kifejeződése. Mindenki a maga számára kell értelmezze a dolgokat. Szerintem gyakran ez az írók szenilitását is kifejezi, mert ők maguk sem tudják, hogy mit is akarnak mondani. De nagyon menőnek tűnik, mert senki sem tudja megérteni a dolgot. Kiváló, lenyűgöző, mondják, de nem értik, hogy ez elszigetel minket egymástól. Ez a saját kis szigetemre száműz engem, és senki nem érzi azt, amit én, senki nem gondolkodik úgy, mint én, ezért nagyon egyedül érzem magam a nagy világban. Az ember falakat épít maga és mások közé, de Jézus tudja, hogy hogyan kell ezeket a falakat ledönteni. Összeköt minket, egybefon és kijelenti. Én vagyok az igazság. Egy egyetemes igazságot biztosít számunkra, ami ő maga. Pál írta, hogy ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Vissza a János evangéliumába. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Jézus előrevetíti saját halálát és feltámadását, amely ettől a ponttól számítva 5 hónappal később fog megtörténni. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Jézust nem ölték meg a keresztre feszítéssel, csak feltették a keresztre, de ő maga küldte el a lelkét. Elvette tőlük annak lehetőségét, hogy ők maguk ölhessék meg őt. Nem tudták megölni, mert ő maga küldte el a lelkét, és azt mondta. Atyám, a te kezedbe adom lelkemet. Bebizonyította, hogy ő maga adja oda az életét, és 3 nap múlva azt is bebizonyította, hogy hatalma van arra, hogy visszavegye az életét, és feltámadt a halálból. Ismét meghasonlást támadt a zsidók között e beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük. Ördög van benne, és őrjönk, mit hallgattok rá? Mások ezt mondták. Nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Ezen a ponton igen éles határ választotta el az egyik csoportot a másiktól. Itt most egy időkiesés következik, a következő vers eseményei 2 hónappal később, decemberben játszódnak le. Az előző vers eseményei a lombsátor ünnep alatt, októberben történtek Jeruzsálemben. A decemberi események szintén Jeruzsálemben történnek, de már a templom szentelés ünnepe alatt, december 25-én. A templom szentelés ünnepe alatt Júdás Makabeus templom tisztítására emlékeztek. Ez azután történt, hogy a szíriai vezető, a görög Antiókusz megszentségtelenítette a templomot. Amikor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették őt a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Jézus már megmondta korábban, hogy mielőtt Ábrahám volt, én vagyok. De a farizeusok azt akarták hallani, hogy én vagyok a Messiás. Jézus viszont nem adta meg számukra ezt az örömöt. Korábban azt kérdezte a tanítványaitól, hogy ti kinek mondtok engem? Péter azt válaszolta, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Jézus azt válaszolta, áldott vagy Simon, mert nem test és vér fedte fel ezt számodra, hanem az én mennyei atyám. Tehát elismerte ezt a tanítványok előtt. A szamáriai asszony azt mondta, hogy tudom, hogy amikor a Messiás jön, tanítani fog minket. Jézus ezt válaszolta. Én vagyok az, aki veled beszélek. A zsidóknak nem jelentette ki egyértelműen, ők pedig ezt akarták hallani. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedetein tanúskodnak mellettem. A vakember szemének megnyitása, a sánta ember meggyógyítása, ezek a csodák mind mellette tanúskodtak. Ha Ézsaiásnak a Messiásra vonatkozó proféciáját nézzük, az Ézsaiás 61. fejezetében ezt olvashatjuk. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Két hónappal később is ugyanoda tér vissza, amiről korábban beszélgetett a farizeusokkal, a nyájához, amely követi őt. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Amikor ezt olvasom, olyan nagy hálát érzek azért, hogy a nyájának egyik tagja lehetek. Mennyire hatalmas bizonyságot jelent ez nekem. Hallottam a hangját, válaszoltam rá, követtem őt, és megkaptam az örök életet. Soha nem fogok elveszni, és egyetlen ember sem ragadhat ki engem az ő kezéből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egyek vagyunk. Elég világosan fogalmazott? Én és az atya egyek vagyunk. Jézus itt bejelenti az igényét arra, ami valójában az övé. Ő egyenlő az atyával. A Filippi levél 2. fejezetében olvashatjuk, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Most már megértették az üzenetet. Számukra ez Isten káromlás volt. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg engem? Azért fogtok megkövezni, mert megnyitottam a vak szemét, vagy azért, mert meggyógyítottam a sánta embert a Bethesdai tónál? A zsidók így feleltek neki. Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat. Pontosan értették, hogy mit mondott Jézus, amikor azt állította, hogy én és az atya egyek vagyunk. Ember létére Istenné tette magát. Jézus így válaszolt. Nincsen megírva a ti törvényeitekbe. Én mondtam, Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, márpedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, arról ti azt mondjátok, káromlást szólsz, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok? Ha nem az Atya munkáját végzem, akkor ne higgyetek nekem. De mit értett az alatt, hogy akikhez Isten igéje szólt, azok istenek? Az idézet a 82. Zsoltár 6. verséből való. Azt mondtam, ugyan istenek vagytok, a felséges fiai mindnyájan. Ezzel függnek össze a 2. Mózes 22. fejezetében a 7-től 8. terjedő versek. A 2. Mózes 22-ben Isten azt a törvényt adja a népnek, amelyet a bírák az embereken számon kellett kérjenek, és ők a következőképpen kellett ítélkezzenek. A 7. verstől kezdve. De ha nem találják meg a tolvajt, akkor a házgazdáját állítsák az Isten elé, hogy nem nyújtotta el ki kezét embertársának a tulajdonáért. Minden hűtlen kezelés dolgában, akár ökör, akár szamár, akár jú, akár ruha, bármilyen elveszett dolog az, amiről valaki azt mondja, hogy az övé, kettejük ügye kerüljön az Isten elé, és akit az Isten bűnösnek ítél, adjon kétszeres kártérítést a fele barátjának. Nem találod az zakódat, és már mindenütt kerested a házban, és amikor a boltban találkozol a szomszédoddal, meglátod, hogy rajta van a te zakód. Ez az én zakóm. Nem a tied, ez az enyém, mondja a szomszéd. Nemrég vettem a vásárban. Vitatkoztok, de ő tagadja, hogy ellopta volna tőled. Ezért elmentek a bírákhoz, és az érdekes dolog az, hogy a bírák szóra az Elohim van a héber szövegben, amely Istent jelöli. A bírák tehát olyanok, mint Isten az emberek fölött, mert az ő döntéseik következtében meghatározzák az emberek sorsát, és Isten képviseletében bíráskodnak. Akiket tehát Isteneknek hívott, azok a bírák, akik az emberek fölött bíráskodtak. Ez tehát nem arról szól, ahogy a mormonok állítják, hogy ha te egy jó mormon vagy, akkor te is a feleséged majd valahol egy másik földön istenek lehettek. Ez csak annyit jelent, hogy a bírákat azért nevezték isteneknek, mert ők kellett közvetítsék Isten emberek feletti ítéletét. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok. Az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott tartózkodott. Egészen addig volt itt, amíg utoljára indult el Jeruzsálembe, közben pedig Mária és Márta hívására elment Lázárt feltámasztani. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt. És ott sokan hittek benne. Az emberek, akik azon a vidéken laktak, emlékeztek, hogy mit mondott János Jézusról. Közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Jézus a Jordán mellett töltötte a következő hónapokat. Decembertől áprilisig tartózkodott ott.